Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent, és hívjuk az ő nevét segítségül a 42. Zsoltár éneklésével. A 42. Zsoltárnak első, második és harmadik verseit énekeljük. A jól ismert Zsoltár első verse így kezdődik: mint a szép, híves patakra. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Mit értesz azon, hogy szenvedett? Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűn elleni haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el, és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely minnyájunkra várt volna. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg? Nagyobb, mert ezt tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében, ott is a 15. verssel kezdődően egészen a rész végéig. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt: Atyám fiai, férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. És ezután mezőt szerzett ennek a gonosztettek jutalmából, de fejjel lefelé zuhant, ketté szakadt derékban, és az egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt maguk nyelvén Akeldalmának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében: legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttük járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak: Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit választottál magadnak, ahogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Judás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is emlékeztetsz bennünket arra, hogy azért jövünk össze, azért figyelünk rád, mert a te kegyelmedből új életet nyertünk. Azért fohászkodhatunk hozzád most is, az első húsvéti események után ennyi idő elteltével, mert ránk is érvényes mindaz, ami akkor érvényes volt a tanítványokra és az első szemtanúkra, hogy a te megváltásodból részesültek, részesülünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ami megtörtént, azt az arra kijelölt személyek bizonyságtételként továbbadták, és most mi is erről olvashatunk. Köszönjük neked, hogy a te népedet kiválasztottad magadnak, hogy a te szolgálatodba álljanak. Urunk, így választottál ki bennünket is szolgálatra, hogy mi is beálljunk abba a sorba, amelybe elődeink voltak, hogy rólad bizonyságot tegyünk az életünkkel, a szavainkkal, hozzád való ragaszkodással. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mi is érthetjük, szerethetjük a te kijelentésedet és a te igédet. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor ennek ellenére nem vesszük komolyan. Bocsásd meg, hogy noha az evangélium bennünket is megszólított, a szerető szavad elhívott, ennek ellenére mégis nem úgy élünk, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. Megvalljuk bűneinket, gyengeségünket, megvalljuk azt, hogy milyen nehezen szánjuk oda a mindennapjainkat, és még a vasárnapjainkat is a te dicsőségedre. Urunk, köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy, újra hangzik a te hívó szavad, megszólítasz bennünket, hogy a tiéd legyünk, hogy téged kövessünk, hogy a te gyermekeidként, szövetséges népetként éljünk ebben a világban, hiszen erre hívtál el, erre jelöltél ki bennünket. Adj nekünk engedelmes szívet, és add a te szent lelkedet ezen a vasárnapon is, hogy az Isten tiszteleten a te igéd által megerősödjünk. Áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket itt a templomban, és mindenütt, ahol rád figyelünk. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 164. dicséretnek énekeljük az első versét. A 164. dicséretnek az első verse így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most két verset újra olvasok, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből a 21. és 22. verseket. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Egy új könyvet kezdünk el olvasni, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, református Biblia olvasó kalózunk szerint, ezentúl egy ideig ez lesz az új szövetségi ige szakasz. Úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy ezt a könyvet Lukács írhatta, ugyanúgy, ahogy az evangéliumot, hogyha a testvérek megkeresik a Lukács evangéliumának a legelejét, és az apostolok cselekedeteinek a legelejét, akkor azt látjuk, hogy mind a kettőnél a bevezetésben a szerző Teofilusnak ajánlja a művét, és egyértelmű, hogy ez a folytatás az abcselben ott van az is, így rövidítjük az apostolok cselekedeteit, hogyha valaki még nem tudta volna, hogy abcsel, ez a rövidítése az írásban, amikor megjelölünk egy helyet, és hát ha gyorsan akarjuk mondani, akkor szintén így szoktuk mondani, hogy abcsel, nem túl szépen hangzik, de mégis ez a bevett szokás, és elnézést, hogyha én is így is fogom mondani. Szóval azt látjuk, hogy rögtön a bevezetésben, a könyv bevezetésében utal arra, hogy már az evangéliumról, Jézus történetéről már írt, de a folytatása, a következmények azok, amik most itt vannak előttünk. És nem csak ebből a szempontból folytatása a könyv, hanem folytatása az üdvtörténetnek is. Az egyházi év nagyjából az üdvtörténet alapján megy sorba, van egy adventi várakozás, van Jézus születése, testélétele, aztán utána mi nem emlékezünk meg róla, de itt is szóba kerül ebben a rövidebb igében Jézusnak a bemerítkezése, hogy onnantól kezdve kellett szemtanújának lenni annak, akit majd választanak. Van egy ilyen esemény, van egy várakozás, egy nagybőti előkészület a nagy hétre, jeruzsálemi bevonulás, és aztán a nagy hét, nagy csütörtök, úrvacsora szereztetése, elfogása Jézusnak nagypénteken, kereszthalála, majd pedig húsvétkor Jézusnak a feltámadása. És igazából itt kapcsolódik be az apostolok cselekedeteiről írott könyv ebbe a folyamatba, mégpedig azzal, hogy már rögtön az elején a áldozó csütörtököt, a mennybe menetelt mondja el, hogy Jézus a tanítványaival együtt van, és megmondja nekik, hogy ne hagyják el pünkösdig a Szentlélek kitöltetéséig, ez 10 nap lesz egyébként, bár nem biztos, hogy a tanítványok ezt akkor még tudják, de mi utólag tudjuk, ne hagyják el Jeruzsálemet, mert a feladatuk az lesz, hogy tanúi lesznek az Úr Jézus Krisztusnak. Ez egy fontos dolog, hogy tanúi lesznek Jézus Krisztus feltámadásának, életének, mert ez a mostani történetünk is ehhez a tanúskodáshoz kapcsolódik. Azt olvastuk ugyanis a 22. versben, hogy még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Tehát ez mint egy reflektál arra, amikor Jézus azt mondja, Abcsel 1.8-ban, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Ebbe a folyamatba állunk itt mi is be, időben mi is tanúi vagyunk a Jézus Krisztusnak, hiszen az előttünk járók tanúskodása által mi is az ő népének, tanítványi közösségének a csapatába tartozunk, és ezért mi is a tanúskodást, feladatát kapjuk vele együtt. Így kapcsolódik az üdv történeti részhez, és meg így kapcsolódik ahhoz a sorozathoz, ami előttünk van. Igaz, egy kicsit ez a helyzet Mátyás apostollá választása kicsit előre szalad, mert hogy ez a pünkösd előtt és a mennybe menetel után van, mi meg még csak a húsvét után vagyunk és a mennybe menetel előtt, de hát majd visszatérünk még a mennybe menetelre is, de a napi ige most ezt a szakaszt hozza, kétségtelenül pünkösd utáni történet. Egy kicsit azt is érzem, nem véletlen, hogy itt kell legyen Mátyás apostollá választása, hiszen az előzménye, a közvetlen előzménye az a Jézus mennybe menetele, illetve a közvetlen előzménye az egész pasió történet, ahol ugye Judás árulóvá lesz, és a folytatásra tekintettel történik, hogy legyen még valaki, 12-en legyenek azok, akik képviselik a Jézusnak az evangéliumát, akik továbbadják az üzenetét. Egy ilyen köztes történetnek látszik ez, minthogyha összekapcsolná, megmagyarázná, hogy hogyan lesz Judás helyett még valaki a későbbiekben, de azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy fontos ebből a szempontból is, mint egy ilyen köztes történet a kettő között, önmagában is nagyon fontos üzenete van a számunkra. Ezek a körülményei az igénknek. Az történik, hogy összejönnek, a tanítványok együtt vannak, és nem csak együtt vannak, hanem úgy tűnik, hogy sokkal többen vannak együtt, mint 12-en. Itt egy 120 főnyi sokaságról van szó. Kiderül, hogy igazából az a 12 nem csak 12 volt, hiszen találnak olyat is a tanítványok között, a tágabb körben, aki mindvégig, vagy legalábbis az események nagy részében ugyanúgy ott van, mint a többi apostol, tehát a közelében van Jézusnak, tehát nem csak 12-en követték Jézust, többen is voltak körülötte, de a 12 az, akivel Jézusnak állandó közeli kapcsolata volt, és hát ugye az ő bizonyságtételük az, és hát nem is biztos, hogy mindegyiknek, de a legtöbbnek a bizonyságtétele az, ami alapján mi megismerjük ezeket az eseményeket. Hiszen például János a saját élményeit alapján mondja el a evangéliumában, amit nemrég olvastunk végig, mondja el ezeket az eseményeket, és tesz bizonyságot. 120-an vannak együtt, ez nem véletlenek a számok, a 11 meg a 12 sem véletlen, hogy miért kell 12-nek lenni, rögtön mondjuk is meg, azért, mert Izraelnek 12 törzse van. Jézus ezért választ 12 tanítványt, ennek jelképes üzenete van, egész Izraelből választ. Nem arról van szó egyébként, hogy minden törzsből származót választ, tehát ennyire nem lényeges minden pontja ennek a dolognak, de a 12 tanítvány, mint 12, az nagyon fontos dolog, hogy Egész Izrael jelképezi a 12 tanítvány. Isten egész népét jelképezi ez a 12 tanítvány, és talán Judás, persze ez egy kicsit erős, de már most kockáztassuk meg, hogy akár azt is jelzi, hogy hiába valaki Isten népének a tagja, lehet, hogy mégis méltatlannak bizonyul erre a megtiszteltetésre, és ez bizonyára Isten népe tagjai között is voltak ilyenek, talán nem olyan erőltetett ez az analógia, nem mindenki olyan volt a vezetők közül, voltak hamis proféták, voltak olyan királyok, akikről azt mondja a Szentírás, hogy nem azt tette, amit jónak lát az Úr, mint Dávid, aki ugyanazt tette, de az a másik király nem azt tette. Tehát ez nem egy tökéletes nép, nem egy olyan nép, amelyben mindenki ugyanolyan tökéletes, hanem vannak olyanok is, akik elbuknak, sőt olyanok is vannak, akik nem csak elbuknak, hanem nem is tudnak aztán utána megtérni, hanem elvesznek. Olyanok is vannak, akik úgy tűnik, hogy elvesznek, mert ugye elbukottak a tanítványok között is vannak, ott van Péter, akiről olvassuk, hogy megtagadja Jézus, de aztán utána megbánja, és Jézus megbocsát neki. Elesni el lehet, de árulónak lenni azt nem lehet, úgy tűnik. De mind a kettő előfordul Isten népének a körében, és nem csak az új szövetségben, nem csak Jézus tanítványi körében, Jézus követői körében, hanem az ószövetségben, és szerintem a mai világunkban is. 120-an vannak, ez ugye a 12-nek a tízszerese, ez a jelképes szám megint, még több, nagy közösség van együtt, azok, akik Jézust követik, azok, akik hisznek benne, 120 főnyi sokaság van együtt, ez már egy egész gyülekezet, hogyha itt a templomban 120-an vagyunk, akkor én már olyan boldog vagyok, hogy ez egy nagyon nagy közösség tud együtt lenni, és azt gondolom, hogy nem csak én, hanem nagyon sokan vagyunk nagyon boldogok, bár most ennyi ember sem férnénk a mostani szabályok szerint senki sem fér be, de ez egy másik kérdés. Tehát igazából sokan vannak együtt, és ugye ez a sok, ez a 120 ezt erre kifejezi, hogy szinte mindenki ott van, aki ott lehet, mindenki ott van, aki el van kötelezve Isten ügyének, aki Krisztus követője, aki, és talán bizonyára olyanok is, akik a feltámadásnak is, a Jézus feltámadásának is a tanúi, illetve hát nem csak tanúi, hanem akár szemtanúi is lehetnek, találkozhattak a feltámadott Jézussal, tudjuk, hogy sokan voltak ilyenek. És ekkor megszólal Péter, ő ennek a közösségnek a vezetője. Ő ennek a közösségnek a vezetője, hiszen Jézus rábízza, hogy azt a közösséget ott vezesse, ha bár, egy kis kitérővel elmondom, hogy ez nem Péter személyének szól csupán, ez a megbizatás, hanem a 12-nek is szól. Ugye nyilvánvaló lesz rövidesen, hogy 12-nek kell lenni, és hogy a tanúskodás mindenkinek a feladata, és hogy a későbbiekben sem azoknak szól csupán, akit Péter kinevez, ugye ebben van egy kis vitánk a legnagyobb keresztény egyházzal, hanem akit Péter kinevez utódjának, vagy akit utódjának felismernek, hanem a keresztény közösség számára szól ez a megbizatás. Mi így értjük, így értelmezzük ezt az igét, vagyis, hogy nincsen egyetlen földi helytartója a Krisztusnak ezen a világon, hanem mindannyian ugyanúgy elkötelezettjei vagyunk, más-más helyen, más-más gyülekezeti tagként, szolgálóként, vezetőként, vagy még nagyobb feladattal megbízva, de mindannyian ugyanannak a népnek a tagjaiként vagyunk Isten gyermekei, és Krisztus az egyetlen ura az egyháznak, ennek a közösségnek, és mi rá igyekszünk figyelni. Szóval előáll Péter, és elmondja, hogy Judás az elveszett. Elmondja, hogy Judás elveszett, nem tudjuk igazából, ez egy nagy kérdés, sok válasz van erre, hogy mi is az, ami miatt pontosan Judás árulóvá lett. Ugye János evangéliumában a pénz sóvárságáról olvasunk, hogy ez lehetett az oka, másutt azt mondják, hogy csalódott Jézusban, sok gondolat van, nem olyan messiás volt, mint amilyennek akart lenni. Még olyat is hallottam, hogy igazából csak besegíteni akart a történetbe, hogy na akkor most mutasd meg Jézus, most már biztos, hogy meg fogod mutatni, nem tudjuk igazából, nem tudjuk, hogy pontosan mi volt. Sok minden lehetett, a tanítványoknak is volt erről véleménye, hogy mi volt az. Az biztos, hogy Judás egy nagy figyelmeztetés. Egy nagy figyelmeztetés, mert ott van a 12-ben. A legelitebb körben, ha lehet így mondani, bár Isten népének nincsen elitje, hanem csak nagyobb felelősséggel bíró vezetői vannak. ott van abban a legszűkebb körben, akikről Jézus azt mondja, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. Rólink is ezt mondja, kétségkívül, de ott a tanítványoknak elsőrenden ez az üzenete, én választottalak ki. Jézus kiválasztott valakit, ő azt mondta, hogy igen, mindent látott. Elkezdve a legelejétől, nyilván a legeleje Jézus történetének, ahol szemtanúk is vannak, az az ő bemerítkezése a Jordánnál, az lehetett a legeleje, amit láthattak, hiszen a gyermekség történetek nagyon kevés van belőle, az utólag kérdezősködve, hogy is volt ez az egész. Nyilván azok tudhatták, akik Jézus családjának a tagjai voltak, azok őrizhették ezt a hagyományt és adhatták tovább, de olyan nagy jelentősége néhány eseményen kívül nem volt, mert igazából Jézus megváltó munkája a Jordánnál kezdődik, amikor beáll a bűnösök közé. Tehát igazából annak van igazi jelentősége, ami előtte van, az Isten munkája, szeretete, látjuk, hogy hogyan intézi mindezt, hogyan gondoskodik róla, hogyan gondoskodik a mi üdvösségünkről. Szóval Judás egy nagyon nehéz történet. Egy áruló, aki szó szerint pénzért árulja el Jézust, oda megy a főpapokhoz és felajánlja, hogy megmutatja, hogy hol van. Hiszen a főpapok nem tudják, hogy Jézus hol van. Nem tudják, hogy hol szokott lenni. Jézus a városon kívül van, a Gecsemáni kertben, az olajfák hegyén. Judás tudja, hogy hová szoktok menni a tanítványokkal együtt imádkozni, és ezért sötét van, ez nem egy ilyen kivilágított hely, ezért elvezeti oda a főpapokat, és azoknak a főpapok katonáit, kíséretét, volt egyfajta katonai kísérete, szolgai had körülötte, és ezeket elvezeti oda, hogy Jézust elfogják. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Milyen szörnyű történet ez, mert bizony olyan történet, ahol valaki elfordult Jézustól, megkapja az üdvösségnek a lehetőségét, és mégis másik utat választ. Megismeri az Urat, és nem csak arról van szó, hogy eltávolodik, hanem átáll a másik oldalra. Átáll a másik oldalra, a Jézus ellenségeinek az oldalára szó szerint, és Jézus ellenségeivel tart együtt. És talán az ő valószínűsíthető öngyilkossága, ennek a beismerése is, hogy ez milyen szörnyű dolog, és annak a jelképe is, hogy ezzel nem lehet más tenni, nem lehet ennek másik vége, nem lehet csak a kudarc a vége annak, hogyha valaki szembeszáll az Úr Jézussal. És hogy ez az út az, amelyen ő elindult. Nem egyedül van. Előtte is voltak olyanok, akik elbuktak. Előtte is voltak olyanok, akiknek más lett volna a feladata, akiket az Úr másra hívott el, de aztán utána a másik táborban, az ellenfél Sátán táborában találták magukat. És nem csak arról van szó, hogy vannak ellenfelei Jézusnak, mert vannak, voltak ellenfelei, nyilván az ő ellenfelei, azok nem Isten emberei, az ő ellenfelei, azok nem az Isten akaratát viszik véghez, még akkor is, hogyha ezeket a szörnyűségeket Isten jóra, a legnagyobb jóra, ami javunkra tudta fordítani, hanem ezek az emberek olyanok, akik Sátán szolgái, nem Isten szolgái, átállt a másik oldalra. Nem először, és nem utoljára történt ez meg. Nagyon szörnyű a történet, és talán nekem az jutott eszembe az a jelenet, amikor az utolsó vacsorán vannak, és Jézus azt mondja, hogy valaki el fog engem árulni, és a tanítványok mind megijednek. Uram, csak nem én leszek az. Talán nekünk is ez jut eszünkbe Judás történetén. Uram, csak nem velem fog ez megtörténni. Csak nem én leszek az, aki megismertelek és elfordulok tőled. Csak nem én leszek az, aki megtagadlak, aki nem tudom megbánni a bűneimet, hanem veled szembe leszek. Uram, tarts meg engem a te kezedben, hadd maradjak melletted. Kedves testvérek, ez nem azt jelenti, hogy ha valaki gyengének bizonyult, hogyha valaki nem tudott megmaradni, hogyha valaki megrettent, az ne kaphatna bűnbocsánatot. Judás nem is várta a bűnbocsánatot. Judás nem a bűnbocsánattal foglalkozott, hanem ő egy olyan áruló volt, aki csak a legvégül, hát nem tudom, hogy belátta-e, de valahogy az egész életének a kudarca lett ez az egész történet. De azt szeretném elmondani, hogy pont arról szól az úrvacsora, hogy mi újra emlékezünk mindig arra, hogy Isten kegyelmes volt hozzánk, és hogy a bűneink ellenére szeret bennünket, és hogy előre megbocsátott mindannyiónak. Hogy ne essünk ebbe a hibába, ne a Judás útján járjunk, van visszatérés, és van bűnbánat. Igaz, ez nem úgy megy, hogy ide állok, meg oda állok, mert néha ez is jellemző a keresztjénekre, egy kicsit itt vagyok, egy kicsit ott vagyok, olyan nincsen, nem lehet két úrnak szolgálni. De lehet bűnbocsánatot kérni Istentől, lehet a bűneinket megbánni, és elfogadni a kegyelmet, és lehet Isten népe tagjaként bizonyságot tenni, és hozzá ragaszkodni, és mellette kitartani. Judás vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Oda vitték, oda vitte Jézushoz, ő volt az, aki elárulta Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Nem egy egyszerű nézelődő volt. Oda tartozott a közösségbe. Isten meg akar tartani bennünket ebben a közösségben. Kedves testvérek, nem tudom, mi munkált Júdásban. Nem tudom, hogy hogyan sikerült az ördögnek belemennie. Ott van, hogy Sátán bement Júdásba, benne van. Ne hagyjuk, hogy ez így történjen. Ne hagyjuk, hogy az életünk más uralom alá kerüljön. Ott van benne a 10 parancsolatban rögtön az elején, ne legyen más Istened rajtam kívül. Nekünk az Úrhoz kell ragaszkodni, és gyakorolni kell az engedelmességet, amelyre elhívott bennünket az Úristen. Az engedelmességet az ő követésében, az igéhez való ragaszkodást. Nyilvánvaló lett az ő szörnyű vége. Ez az előzménye annak, hogy együtt vannak a tanítványok. Azon túl, természetesen, amit már mondtunk, hogy előzménye találkoztak a feltámadott Jézussal, sőt, a mennybe ment, Jézust is látták, hogy elment, felment a mennybe, és azt, hogy megkapták azt az üzenetet, hogy feladatuk van. És most azt mondják, az a lényeg, hogy legyen még valaki, aki beáll közéjük. 21. versben olvassuk, szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a Jézus keresztségétől, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Van egy nagyon fontos üzenete ennek a történetnek, mégpedig az, hogy Isten embereket hív el, embereket szólít meg, de nem az egyes emberen áll Istennek az ügye. Hiába történt meg, hogy Júdás áruló lett, hiába történt meg, hogy Jézus ellensége lett, Isten tovább viszi ezt az ügyet, van másik ember, akire rábízza. Lehet, hogy egy-egy ember elbukik, de Isten ügye nem bukik el. Sőt, lehet, hogy egy-egy felekezet is elbukik, felszámolja önmagát, de Isten ügye nem bukik el. Lehet, hogyha mi nem vagyunk elég álhatatosak, lehet, hogy csillaghegyen nem lesz gyülekezete Istennek. Én hiszem, hogy lesz, de a kereszténység nem ezen múlik. Nem az én életemen, nem egy közösségen, nem egy felekezeten, ha más nem, a kövek fognak szólni. Isten megőrzi az ő egyházát. A kérdés csak az, benne leszek? A kérdés csak az, hogy ott vagyok az üdvözült seregben? A kérdés csak az, hogy én hol állok ebben a történetben? Az nem kérdés, hogy végigviszi Isten azt, ami az ő terve. Ha nem Júdással, akkor Mátyással. De Isten akarata érvényesülni fog. Ha nem velem, akkor mással. A kérdés az, velem? Hiszen elhívott Isten. Ott vagyok ebben? Benne vagyok? Vagy inkább félre akarok állni? Nem egy emberem műlik. Mégis, miközben Isten választ magának munkatársakat, választ népet, kihívott népet, olyat, akivel szövetséget köt, új szövetséget köt Krisztusban, és az üdvösséget, a szabadságot ígéri nekünk. Hiszen ez az új szövetség az pont ugyanaz, mint az ószövetség. Isten kihívja, kivezeti az ő népét a rabságból, és szabadságot ad nekik. Isten kihív bennünket, kiragad a bűnnek a rabságából, és az ő szabadságára vezet el bennünket Jézus Krisztusban. Az ővéi vagyunk, és hozzá tartozunk. A kérdés az, hogy megállunk-e ebben a hitben. A kérdés az, hogy ott vagyunk-e. És olyan sok szomorúság van ebben, kedves testvérek. És ez a mai időknek a szomorúsága. Akkor, amikor azt látjuk, hogy sokáig, évszázadokig ott volt az, hogy tudtam, hogy hol ült a nagyapám, az apám, hol az én helyem a templomban. Hogy most azok a helyek, amik az őseinknek a helyei üresen maradnak a templomokban. Persze olyan jó, hogy van újra elhívás, van kiválasztás, hogy jönnek olyanok, akiket Isten ma megszólít, de olyan jó lenne, hogyha mi ezt így tudnánk továbbadni a következő nemzedéknek is, hogy beállhatnánk ebbe a sorba, és tovább tudnánk adni. És igen, ahogy mondtam, nem személyesen is így van, ha én nem tartok ki az Úr mellett, Isten választ mást. Nem csak helyettem, hanem egyáltalán van olyan, akit el akar hívni. Ha én nem akarok szolgálni, akkor ad majd más szolgálót, olyat, amilyenre neki szüksége van. Valójában az a kegyelem, hogy én Isten gyermeke lehetek. Sokszor úgy közelítjük meg ezt a kérdést, hogy kegy a részünkről az, hogy hiszünk, hogy imádkozunk, hogy néha elmegyünk a templomba, olyan, mintha ez valami nagy dolog lenne a mi részünkről, Isten előtt. Pedig valójában a kegyelem, hogy tehetjük. Az a csodálatos dolog, hogy Isten megérteti velünk, hogy hozzá tartozunk, hogy a gyermekei vagyunk, hogy táplálni akarja a lelkünket. Ez nem egy kötelesség, ez egy öröm, ez egy lehetőség. Micsoda lehetőség Istennek a népéhez tartozni. És akkor látom ezt meg igazán, amikor látom, hogy vannak júdások, hogy meg vannak olyanok, akik meg se hallják, vannak olyanok, akik nem értenek az egészből semmit. És én értem, én tudom, engem megszólított az Úr, én az ő gyermeke vagyok. Ez egy lehetőség, és ezzel a lehetőséggel lehet élni. És kell is, és szükséges. Bizony így van, kedves testvérek, hogy van egyfajta ilyen helyzet is, van olyan, amikor valaki nem ragaszkodik az Úrhoz, nem tart ki mellette, milyen jó, hogy Isten olyan sokáig kitart mellettünk, hogy a Szentlélek által bátorít. De nem csak személyesen igaz ez, hanem igaz az egyházat illetően is. Az Úr megőrzi az ő egyházát. És a mi dolgunk az, hogy az igét tisztán, és úgy hirdessük, úgy valljuk meg, ahogyan ránk bízta. Úgy, ahogyan ő fontosnak találta. Hogy a szeretet ne az legyen, hogy az Isten semmi nem érdekli, mindent elfogad, mintha a bűnöknek az elfogadója lenne az Isten, aki haragszik a bűnre. Ne úgy tegyünk, mintha Istennek nem lenne semmilyen elvárása. Tegyünk úgy, hogy az evangélium nem az elvárásról szól, hanem hogy minden bűnöst elfogad, hogy megtérjen és éljen. Nem arra hív bennünket Isten, hogy maradjunk a bűneinkben, hanem arra, hogy változzunk meg, hogy az ő gyermekeiként éljünk. És olyan nincsen, hogy Isten megszólít bennünket, és mi azt hisszük, hogy még ugyanúgy élhetünk, minthogyha nem szólított volna meg. Mintha ugyanúgy maradhatna minden az életünkben, az értékrendünk, minden sorrend. Ugyanúgy maradhatna, mintha Isten nélkül éltünk volna. Hogyha így látjuk, akkor valamit rosszul értettünk. Valami nem úgy van az életünkben, ahogy lenni kellene. Igen, van ma ilyen is. Elkezdett az egyház, most nem a saját egyházunkra gondoltam ebben a tekintetben, Istennek hála, de elkezdtek gyülekezetek, felekezetek úgy élni, úgy hirdetni az igét, hogy az jobban tetszen a világnak. Hogy az megfeleljen azoknak a trendeknek, aminek a világ szeretne megfelelni. Olyan értékrendet vall, amely nem a Biblia szerint való. Sokkal fontosabbnak látszik az elfogadása annak, amit a világ el akar fogadni, és amilyen változások a közgondolkodásban vannak, mint az evangélium hirdetése. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egy jó ötlet. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezzel majd elfogadottabb lesz az egyház. Óriási tévedés. Soha nem lesz elfogadottabb, és nem is az a célja, hogy elfogadottabb legyen, hanem az a célja, hogy elmondja azt, ami rá van bízva. És ha nem azt mondja, ami rá van bízva, akkor olyan, mint a só, amely megízetlenül, semmire nem való. Kedves testvérek, ha mi leszünk az élharcosai a társadalmi egyenlőségnek, mi leszünk az élharcosai a melegházasságoknak, a transzgender ideológiának, semmivé lettünk. Nem ez a dolgunk. Én nem azt mondtam, hogy ezzel, hogy minden dolog, ami ebben a világban történik, az rossz és gonosz. Mérlegre kell tenni, valami rossz és gonosz, valamiben pedig nyilvánvalóan ott van az, hogy a társadalomnak észre kell vennie azokat a tagjait is, akik talán nem felelnek meg minden tekintetben annak a nagy elvárásnak, és nem kirekeszteni kell őket, hanem valamilyen formában megérteni. Ez rendben van. De ne felejtsük el, hogy a mi dolgunk az, hogy Krisztus áldozatáról tegyünk bizonyságot. Miért? Hát több ok miatt is. Egyrészt, mert ránk ezt bízták. Ránk nem a többit bízták. Nem arról van szó, hogy az igazságtalanságot kéne pártolnunk, de ránk nem azt bízták, ezt bízták. És hogyha a többiekre viszont nem bízták. A többiekre nem bízták azt, hogy az evangéliumot hirdessék csak a keresztjénekre. Mi tesszük. De ha nem tesszük, nehogy azt higgyük, hogy senki nem fogja tenni. Isten választ magának olyan közösségeket, akik kiállnak a hitben, akik meg fognak állni Krisztus evangéliuma üzenete mellett. Olyanok leszünk? Olyan emberek? Olyan közösségek leszünk? Itt Júdásnak a története egyértelműen mutatja, hogy lesz olyan közösség. A kérdés csak az, hogy mi ott leszünk? Mi benne vagyunk? Mi ilyenek vagyunk? Mi merjük ezt vállalni? Merjük ezt követni? Azt mondja Péter, hogy kell még valaki, aki hirdeti Jézusnak a feltámadását. Kicsit megakadt a szemem ezen a részen. Szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt, azok közül a férfiak közül. Miért azt mondja, hogy férfiak közül? Érdekes, hogy pont az evangélium az, amelyben a nők a zsidó valláshoz képest nagyon komoly szerepet kapnak. Egyrészt ott vannak Jézus körül, ők is kérdeznek, Mária és Márta történetéből látjuk, hogy ugyanúgy szükség van a tanításra, nekik is ugyanúgy szükség van a hitre, ugyanúgy megkapják azt a hitet és a Jézussal való személyes közösséget, és hogy a Jézus egy asszonynak a gyermeke, az ígéret szerint a feltámadásnak az első tanúi az asszonyok, tehát hogy mindenütt ott vannak a szolgálatban, és ott vannak Jézus körül, és mégis azt hangsúlyozza Péter, hogy szükséges, hogy a férfiak közül. Isten fontosnak tartja, hogy a férfiaknak a szíve ott legyen nála. És hogyha körülnézünk a gyülekezeteinkben, azt látjuk, hogy vannak férfiak, akik nincsenek ott, akiknek a szíve nincs ott. Kedves férfi testvéreim, külön is szólít bennünket az ige, hogy ott kell állnunk. Nem arról van szó, hogy helyettesíthetők vagyunk, magunkért magunknak kell helytállnunk. A férfiaknak különösen is a dolga az, hogy bizonyságot tegyenek az Istenről, hogy bizonyságot tegyenek Jézus Krisztusról. Különösen is a dolga, hogy ebben élen járjanak. Nem tudom, hogy hogy van ez igazából, de azt látom, hogy sokszor az a bizonyságtétel, amit egy férfi tesz az életével, az Istennek való engedelmességével, mintha jobban megszólítana egy másik férfit, mint hogyha ezt a bizonyságtételt egy nő teszi. Nem tudom, miért van így, de szükség van ránk. Szükség van ránk a hitünkre, szükség van ránk arra, hogy Istennek engedelmes életet éljünk, és kitartsunk mellette. Azt mondja az ige, hogy legyetek férfiak. Álljatok meg a hitben. Vajon megálltunk mi férfiak a hitben? Vajon ragaszkodtunk az Úrhoz úgy, ahogy ragaszkodni kellett, és mutattunk mindenkinek példát? Azt gondolom, hogy igen, itt az idő, hogy a férfiak legyenek férfiak, álljanak a sarkukra, és Krisztus mellett merjenek bizonyságot tenni. Akkor is, hogyha ez a bizonyságtétel nem mindenkinek tetszik, mert nem az a cél, hogy mindenkinek tetszen, hanem az a cél, hogy az Úrnak tetszen, az ő tetszésére legyen. Így választja ki a férfiak közül, azt mondja, még szükséges, kedves testvérek, még kellenek férfiak ebbe a gyülekezetbe, még kellenek férfiak, nők is természetesen, de hadd mondjam most, még kellenek férfiak ebbe a közösségbe, a keresztény közösségbe. Hol vagytok, férfiak? Hol van a ti hitetek? Vajon ilyen anyámasszony katonái vagytok? Nem mertek kiállni Krisztus mellett? Nem mertek kiállni amellett, az Krisztus mellett, aki elhívott benneteket? Hát ez nem így működik. Isten megszólít bennünket, és a mi dolgunk az, hogy legyünk ebben bátrak, és mások előtt is tegyünk bizonyságot. Akkor is, hogyha ez nem divat. Ez férfi munka, férfi feladat. És természetesen a nőkre is számítunk ebben, Isten őket is elhívja, de itt ebben az igében különösen is rávilágítódik erre a hangsúly, és látjuk ezt. szükség van a férfiakra a gyülekezetben. Kire van szükség? Olyanra, aki velük együtt volt és közöttük járt, velük együtt volt és látta az Urat, János keresztségétől, ugye ez a bemerítése Jézusnak a Jordánnál, egészen a mai addig a napig, amíg felvitetett, vagyis a feltámadásnak is tanúja volt. Olyan ember kell a bizonyságtevők közé, aki mindennek tanúja volt. Kedves testvérek, nem lehet hinni az ismeret nélkül. Mi is ismerhetjük mindezeket a dolgokat, hiszen az első tanúk egészen az elejétől, egészen a mostani időkig elmondták, hogy mi történt Jézussal, legalábbis addig a pillanatig, amíg ott van Péter. Ott voltak a tanúk, ők továbbadták, és a mi dolgunk az, hogy ezt a tanúságot továbbadjuk, hogy mi is tanúi legyünk. De nem lehet úgy tanúskodni, ha nem tudjuk, hogy miről beszéljünk. Nem lehet úgy tanúskodni, ha nem ismerjük az igét. Nem lehet úgy tanúskodni, ha nem olvassuk, ha nem hallgatjuk, ha nem értjük. Hát miről akarunk tanúskodni akkor? Ez a tanúskodás el fog csúszni. Kedves testvérek, olyan sokszor hallom, olvasom, valaki mondja, hogy református vagyok, de nem úgy hiszek, ahogy az egyház. Hát akkor mit hiszel? Hiszen a mi hitünk szerint az egyház az úgy hisz, ahogyan Krisztus tanított bennünket, ahogyan az evangéliumban meg van írva. Ha valaki mást hisz, az nem keresztény, főleg nem református. Azok, akik hirdették, azok ismerték Jézusnak a történetét. Értették Jézusnak a történetét. Mit teszel, hogy ismerjed? Mit teszel, hogy értsed? Mit teszel, hogy jól értsed? Mit teszel azért? Milyen módon cselekszel ezért? Ez a tanúskodás az, amire itt szükség van, amiben be kell állni. Még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Végső soron Mátyás apostollá választásának ez az igazi célja. Minden igaz, amit elmondtam, hogy meglegyen a 12, ez egy jelkép, de a lényeg az, azért kell ez a 12, hogy tanúskodjon. Mert Jézus kiválasztott 12-t, Izrael egész népéből kiválasztott, és egyszerre egy kicsit, itt a 120-as is kifejezi, a célt is előre tekintve, hogy ez a 12 mindenkinek el akarja mondani. Mindenhová el kell jutni az evangéliumnak. Ugye azt olvastuk az első rész 8. versében, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Mindenkit hív, hogy mindenkinek eljusson az evangélium, mindenkit megszólíthasson. Ugyanígy hív bennünket is, és erre hív, hogy tanúi legyünk a Jézus Krisztus feltámadásának. A tanúskodás arról szól, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. És itt nem egyszerűen csak egy csodának a csodáról való tanúskodásról van szó. Nem arról van szó, hogy arról kell tanúskodni, hogy van egy feltámadott Jézus. Hiszen hallottuk, és hadd ismételjem meg röviden, hogy ez a feltámadás nem önmagában áll, hanem ez a feltámadás pecsételi el a nagypénteknek az üzenetét. Hogy Isten elküldte, az Atya elküldte Jézust testben, aki tökéletes Isten, tökéletes ember volt, és aki önmagában, aki ártatlan volt, Isten ártatlan báránya, mindenki bűnéért meghalt a kereszten. És hogy ő, hogyha mi is meghalnánk, hogyha nem, ha minket sújtana az ítélet, mi magunk is elvesznénk, csak mi nem támadnánk fel. És Isten elfogadja ezt az áldozatot, Krisztus feltámadása mutatja meg azt, hogy véghez van víve a megváltásunk. Hogy Krisztus feltámadásával nem marad a sírban, nem marad a holtak hazájában, hanem hogy van feltámadás, van örök élet. És hogy nem csak büntetés van. Amikor azt mondja, hogy a Jézus feltámadásáról kell bizonyságot tenni, akkor abban benne van a nagypéntek is, benne van a kegyelem is. Mi ezt hirdetjük, van kegyelem. Van kegyelem, van megtérés, van örök élet, el van készítve Istennél. És erre hívunk mindenkit. Ez a dolgunk. Itt elég egyértelmű, hogy a tanúskodás az erről szól. Nem valamiféle langyos történet, nem valamiféle érzelgős dolog, hanem egyértelműen ez az üzenet. Ez az üzenet jutott el hozzánk, ez ragadta meg azokat, akik előttünk voltak, és ez ragadott meg bennünket is. Erre a szolgálatra hív mindannyiunkat Isten. Sokféle lehet ez a szolgálat, lehet, hogy valaki igét fog hirdetni, lehet, hogy valaki a gyülekezetben szolgál, lehet, hogy valaki ott van a vasárnapi Isten tiszteleten, együtt imádkozik, fenntartja a gyülekezetet, részt vesz, nem tudjuk, hogy pontosan Isten melyik részt adja nekünk, de olyan jó lenne, ha mindenki megtalálná ebben a szolgálatban azt, ami az övé, és együtt lehetnénk. Kedves testvérek, mi a feltámadásnak vagyunk a hirdetői, és a feltámadásnak vagyunk a tanúi. Mi Krisztus tanúi vagyunk ebben a világban. Te Krisztus tanúja vagy ebben a világban? Akkor is lehetsz Krisztus tanúja, hogyha nem voltál mindig tökéletes. Hogyha mindig szomorúsággal, reménységgel jössz az Úr asztalához velem együtt, hogy újra átéljük, Isten szeretete valóság lett az életünkben, ami tökéletlenségünk ellenére is. Hív bennünket, hogy legyünk tanúi. Hív bennünket, hogy álljunk be mi is a 12 közé. Van ott még hely. Van ott még hely a te számodra is, meg az én számomra is. De vajon betöltötted azt a helyet? Nagy kérdés. Válaszoljunk rá, és köszönjük meg Istennek, hogy megszólított bennünket. Amen. 445. dicséret első versével válaszoljunk Isten igéjének hirdetésére. Így kezdődik a 445. dicséret első verse. Szólsz hozzám, Istenem. Válaszoljunk Isten igéjének megszólítására imádságban, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy emlékeztettél bennünket, hogy a mi helyünk a te néped közösségében van. Hogy te elhívtál, és számítasz ránk ott, ahová tartozunk. Köszönjük, bárhogyan is történt ez az elhívás, hogy akár az őseink ismertek téged, és mi követtünk téged úgy, ahogyan ők, szinte természetesen lépésről lépésre, vagy éppen tőled ezek után eltántorodtunk, de újra megragadtál, vagy lehet, hogy először bennünket ragadtál meg, és elsők vagyunk ebben a sorban. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, Urunk. Köszönjük, hogy te hívtál el, hogy ott a kegyelmed ilyen nagy volt, hogy fontosnak tartottad a mi életünket, hogy abban jelen legyél, és fontosnak tartottad, hogy örök élettel ajándékozzál meg. És fontosnak tartottad, hogy megajándékozzál bennünket azzal, hogy veled élhetjük az életünket minden napon. Urunk, köszönjük, hogy választott nemzetségnek a tagjai vagyunk. Nem azért, mert mi rád találtunk, hanem mert te így döntöttél, mert elhívtál, megtaláltál, és köszönjük, hogy hitet adtál arra, hogy igent mondjunk. És Úrunk, ha nincsen valakinek most még elég hite erre, kérünk téged, ne feledkezz meg róluk, ne feledkezz meg azokról, akik bátortalanok, akik csak botorkálnak körülötted, és nem merik elkötelezni magukat melletted, nem mernek teljes szívvel erre az útra rálépni. Kérünk, imádkozunk értük is, hogy adj nekik ebben erőt, adj nekik bátorságot, hitet, és hadd tapasztalják meg, hogy milyen csodálatos hozzád tartozni, téged követni. És köszönjük azt, hogy mi is, akik már így döntöttünk, ha megbotlunk, ha elbizonytalanodunk, nem maradunk egyedül. Hiszen szent lelked ereje vigasztal, bátorít, erősít és újít meg bennünket. Urunk Istenünk, Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket, hogy kiválasztottak vagyunk. Emlékeztettél bennünket arra, hogy ott van a helyünk a te közösségedben. Ott van a helyünk, és hogy ebben kell helytállnunk. Köszönjük, hogy meghívtál bennünket a te néped tagjai közé. Légy segítségül, hogy kövessünk téged, hogy hálát adjunk neked egész életünkben. Urunk, köszönjük neked, eléd hozhatjuk a kéréseinket. Imádkozhatunk a mindennapi dolgainkért, feladatainkért. Te adj erőt, te bátoríts, te segíts, te lelkesíts, te maradj mellettünk. Urunk, köszönjük, hogy imádkozhatunk mindazokért a dolgokért, feladatokért, amit el kell végeznünk, és amik előttünk vannak. Eléd hozhatjuk szomorúságunkat, eléd hozhatjuk a mi életünknek a küzdelmeit, eléd hozhatjuk kapcsolatainkban levő nehézségeket, bűnöket, terheket, hogy a te kegyelmedből reménykedhessünk abban, hogy mellénk tudsz állni, és meg tudsz erősíteni bennünket ebben is. Nem csak önmagunkért, nem csak a magunk egészségéért, hitéért imádkozunk, hanem mindazokért, akik körülöttünk vannak, családtagjainkért, szeretteinkért. Kérünk, hogy hordozd őket a te kegyelmedben. Légy kegyelmes azokhoz, akik hozzánk, akik számunkra is fontosak. És úgy imádkozunk, Urunk, most hozzuk eléd a betegeinket, te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk azokért, akik nagy betegségben szenvednek bármilyen formájában is, akár a vírus miatt, akár más miatt, adj nekik elég erőt. És Urunk, akiket hívsz magadhoz, akik távoznak ebből az életből, most ezekben az időkben adj nekik békességet a te szeretetedben, és vezesd el őket a te kegyelmedre. Te vigasztald a gyászolókat, te légy ott azokkal, akik körülöttük vannak. Urunk, megköszönjük neked gyülekezeti tagunkat, akit megőriztél a műtétben is. Köszönjük, hogy ott voltál Csabával, és hogy te adsz erőt neki, hogy felépüljön, és te adsz erőt ahhoz a hitben, hogy megtapasztalja a te kegyelmedet. Urunk, kérünk téged, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik már ide tartozónak érzik magukat, azokért, akik még nem tudják ezt, és azokért, akikhez a bizonyságtételünkkel eljutni szeretnénk. Urunk, imádkozom azokért a testvérekért is, akik nem a gyülekezet tagjai, de máshonnan az ország, vagy éppen más országokból hirdet a te kegyelmednek a hirdetésére figyelnek, velünk együtt vannak jelen, vagy hallgatják a te szavadat a mi igehirdetésünk által. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, hordozd az életüket kegyelemben, és tedd az ő számukra is, és mindannyiunk számára áldássá a te igédet. Így imádkozunk, Urunk, azokért, akik a vírus idején a küzdelemben részt vesznek, akármilyen formában, egészségügyben, akár az irányításban, akár a dolgoknak a biztosításában. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes hozzájuk, és adj nekik erőt ehhez a feladathoz. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért, református egyházunkért, és imádkozunk minden keresztény közösségért. Könyörgünk hozzád, egyházunk, népünk vezetőiért. Te adj nekik bölcsességet, hogy a te akaratod szerint vezessék közösségeinket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, nem tudunk mindenért imádkozni, annyi minden kimaradt még, annyi helyzet, annyi élet. Együtt foglaljuk össze a mi könyörgésünket, úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket imádkozni. És ebbe foglaljuk bele mindazt, értsük bele mindazt, amit külön elmondani most nem tudtunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, amelyek a gyülekezetnek a számla számára érkeztek, akár persejpénz megnevezéssel, akár egyház fenntartói hozzájárulás megnevezéssel, akár csak úgy adományként Isten dicsőségére. Köszönjük, hogy a testvérek figyelnek ezekre a dolgokra, és a lehetőségeikhez mérten támogatják gyülekezetünknek a működését. Szeretettel hirdettem az alkalmainkat, legelőször azt, hogy ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, ilyen formában közvetítjük az istentiszteletet, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra, hogy kövessék a megszokott csatornákon velünk együtt, és imádkozzanak velünk együtt. Kedden a megszokott módon most csak online alkalmakat tartunk még a jövő héten, és kedden 19 óra 15 perckor kezdődik a gyülekezeti biblia óránk. Ezt a Zoom nevű alkalmazás segítségével tartjuk. Most az a rend, hogy azok, akik feliratkoztak eddig, azok kapnak egy meghívót erre az alkalomra. Szeretettel hívok és bátorítok másokat is, hogy jelentkezzenek, jöjjenek, legyenek együtt velünk ezeneken a kedd esti alkalmakon. Körülbelül egy órás alkalmakról van szó, és együtt figyeljünk az új szövetségi napi ige alapján Istennek az üzenetére. A szerdai nap szintén online a felnőtt konfirmációs alkalmat megtartjuk, pénteken a konfirmációs alkalmakat online, és most a fiatal felnőtteket hívjuk pénteken 19 órától szintén a Zoom alkalmazás segítségével egy biblia órára. Isten tiszteletünk végén egy kicsit összefoglalva is mindazt, amiről hallottunk, nem csak most, hanem ebben az ünnepkörben, a 384. számú dicséretünket énekeljük. A 384. dicséretnek nincsen saját dallama, hanem a 241. dicséret dallamára énekeljük. Szent vagy örökké, Atya Úristen, gyönyörű dallam, de nem erre, hanem a 384. dicséret 5. verse így kezdődik. Ígéretedből, te szent igédből téged megismertünk, szent fiad által néked könyörgünk, légy kegyelmes nékünk. Az 5. vers így kezdődik, és az ének végéig a 8. versig énekeljük.
Sent fiat altól
nemzeti imádságunk a himnusz előtt fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.